Rádióban.
Egy hagyományos értelemben vett háború Európában már nem fantázia. Erről beszélt a napokban Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője. Borrell szavai beleillenek az elmúlt hetek háborúpárti nyilatkozataiba. A konfliktus esetleges kiszélesedésére és mélyülésére a lengyel miniszterelnök, a francia elnök és több balti ország miniszterei is figyelmeztettek. Hogy hová vezethet mindez, arról Kis Rajmondot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Létezik a diplomáciában olyan, hogy önbeteljesítő jóslat?
Hát, hogyha pozitív értelemben gondolkozunk, mondjuk Magyarország kitalálta a keleti nyitást, vagy azt, hogy a külgazdaság legyen prioritás, elsődleges feladata a külpolitikának, hogy helyzetbe hozzuk a magyar gazdaságot és a magyar vállalkozókat, akkor igen, nagyon remélem, hogy abban az esetben nem, amikor háborúra készül Európa, erre gondolatot szerkesztő természetesen, és akkor háborúban is fogunk állni, nagyon reméljük, hogy nem. Jelenleg egy őrült háborús pszichózis ellen kell küzdeni.
De mennyire veszélyesek ezek a nyilatkozatok, mert ezek csak nyilatkozatok, mondhatnánk elsőre, de azért a háborúk általában a nyilatkozatok eszkalálódásával kezdődtek, tehát eljöhet-e az a pont, amikor már nincs visszaút a szavakból, és mondjuk jönnek a tettek?
Főleg 2024-ben nagyon veszélyes, ez 100 évvel ezelőtt is veszélyes lehetett, de most, amikor az információs forradalomnak egy olyan szintjén vagyunk, hogy bárki bármit mond Washingtonban, Brüsszelben, azt Moszkva abban a pillanatban hallja, hogyha most az ukrán-orosz konfliktusról beszélünk, de ugyanúgy hallják az izraeli-gázai frontokon is bárhol bárki bármit mond. Rendkívül veszélyes, egyértelmű provokációt láthatunk. Február 26-a óta egy új korszak nyílt meg a politikai kommunikációban az Európai Unióban sajnos, amikor Emmanuel Macron február 26-án Párizsban bejelentette, hogy nem zárná ki szárazföldi csapatok bevetését, és közölte, hogy ő a francia köztársaság elnöke, és ő dönt majd erről. És onnan érezhető volt, korábban is egy radikális lengyel álláspont volt, de azóta főleg az új kormány részéről egy háborús hangulat, a Baltikumban folyamatos érezhető volt, de ezek nagyon rossz jelek, miközben azt gondolhattuk a tavalyi év vége felé, hogy talán az ukrán ellentámadás következtében lehet, hogy Ukrajna is megfontolja, és a nyugati szövetségesei, a nyugati támogatói, és esetleg a béketárgyalás lehet 2024-ben egy hatékony tűzszünet után.
Ugye ennek az egész mátrixnak, ennek a nyugati mátrixnak, amiről beszélünk, eddig volt egy higgadt szereplője, ez a NATO volt, ami csak kommentálta az eseményeket. Aztán tegnap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a NATO is mintha irányt váltott volna, mert most egy 100 milliárd dolláros segélycsomag szervezését segíti. Minek köszönhető ez a változás a NATO hozzáállásában? Ön hogy látja? Mert azért mégiscsak egy védelmi szövetségről van ugye szó.
Pontosan. A legfontosabb, hogy a 75 éves szervezet védelmi szövetség. És emlékezhetnek hallgatóink, hogy 2022. február végén, amikor pár napja folytak a harcok, és utána március követően is, az Európai Unió tagállamainak a vezető is, Nyugat-Európa is, és a NATO főtitkár és a NATO tagállamok is azt mondták, hogy a legfontosabb, hogy a háború ne terjedhessen ki, ne eszkalálódjon, és hogy semmilyen körülmények sem állíthatják meg abban majd a NATO döntéseit, hogy véletlenül se sodrodjon bele közvetlenül ebben a háborúban. És látjuk, hogy azóta több vörös vonalat átléptek. A NATO vezetői is, és az Európai Unió vezetői. Azt gondolom, hogy félnek egy békepárti változástól. Félnek a 2024-es választástól az Egyesült Államokban, főleg Donald Trumptól félnek, nem a választástól, az ő sikerétől, és esetleg attól, hogy egy konzervatív, szuverenista pártú európai politika erősödhet meg a 2024 júniusi Európa-parlamenti választásoknál. Ezért most mint egy ilyen roham menetben szeretnének mindent eldönteni Ukrajna javára, amire szerkesztő úr utalt, az a NATO külügyminiszteri értekezletén felvetett terv, miszerint 5 év alatt 100 milliárd dollárral elképesztő összeggel, és egy teljesen új globális fegyverbeszerzési koordinációt vállalna magára a NATO, ami szerintem már tényleg közvetlenül is konfliktus veszélyt jelentett Oroszország.
Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy Oroszország hogyan értelmezi ezeket a lépéseket, mert ugye a Kremlnek már múlt héten volt egy érdekes nyilatkozata, amikor azt mondták, hogy a közvetlen konfrontáció szintjére süllyedt a NATO és Oroszország kapcsolata.
Oroszországnak azért muszáj reagálni, még a sikeres választások után is. Addig jó, amíg a Kreml szóvivője és a külügyminisztérium szóvivője, vagy a Védelmi Bizottságnak a főtitkára Medvegyev, a korábbi orosz elnök reagál. Az elnök is Putyin is szokott, de azt gondolom, hogy még mindig jóval nyugodtabbak az orosz válaszok, és ez maradjon így, mint amilyennek érezhetjük a nyugati provokációt, főleg az elmúlt hónapokban. Akár az európai politikusok részéről, akár a NATO főtitkár részéről.
Említette azt, hogy tartanak akár a NATO-ban is, vagy nyugaton egy esetleges békepárti fordulattól. Mi a helyzet ebből a szempontból Ukrajnában és Zelenszkij elnököt illetően, mert ugye volt neki is egy nyilatkozata, amikor azt mondta most a napokban, hogy az amerikai segítség nélkül Ukrajna elveszíti a háborút. Most ezt gondolom nyomásgyakorlás akart lenni, de mintha egy nyílt beismerésnek is tekinthető lenne, mert hogy például Orbán Viktor már 2 évvel ezelőtt is erről beszélt.
Pontosan. Az ukrán elnöknek az elmúlt hetekben több ellenmondásos nyilatkozata is volt, de valóban ez szerintem, amire az előbb utalt, ez inkább provokáció, és hogy bűntudatuk legyen majd az amerikai politikusoknak, szerintem nem lesz nekik. Eddig sem volt, eddig is lehetett volna, még sincs. Szerintem a 60 milliárd dolláros segélyt, amire számít 2023 ősz óta, az elnök választásig nem fogja megszavazni a jelenlegi politikai környezetben, a választási évben az amerikai kongresszus és a szenátus, ez már nem fog átmenni, viszont a segítség kell. Ne felejtsük, hogy ez a 100 milliárd, amiről beszélünk, ez is egy terv. Az 50 milliárdos 2023 február, nem, most 24 februárban megszavazott Európai Uniós támogatás is egy terv, több évre, és Ukrajnának pedig most azonnal kell havonta 4 milliárd dollár, hogy tartsa a frontot, és a közszolgálatokat el tudja látni.
Na de azért ezzel Zelenszkij gyakorlatilag azt is elismerte, hogy nem szuverén az országa. Az az ország, amely egyébként a szuverenitásáért küzd, az függ a külföldről érkező segélyektől és támogatásoktól.
Hát szerintem legalábbis Magyarországon minden hallgatónk tudja, hogy sajnos Ukrajna nem független, nem is lehet egy ország független, amik az elmúlt 2 évben 150 milliárd dollár kapott az Egyesült Államoktól és az Európai Unió tagállamaitól, nem beszélve arról, hogy az európai politikusok a békéről nem, a tűzszünetről nem, de egy 700 milliárd dollár fel se fogható összeg felújításról beszélnek, ami nem felújítás, egy újraindítása lenne az országnak, egy átalakítása a háborút követően, és francia mérnökök már rajzolják az irodáikban a hidakat, a németek rajzolják a reptereket, amiket szeretnének építeni. Azt gondolom, ahogy tudjuk, hogy már az ukrán földek sem és a gabona sem az ukrán gazdálkodóké, hiszen a nemzetközi nagytőke tulajdonában vannak. Egy ilyen háború helyzet után, amikor újra kell építeni, talán ez jobb szó, mint a felújítás, hogy újra kell építeni egy országot, ráadásul egy elég nagy országot, akkor nehezen látható, hogy milyen függetlensége és szuverenitása lenne Ukrajnának.
Az orosz-ukrán háború kiszélesedésének és mélyülésének kockázatairól is beszélgettünk az elmúlt percekben Kis Rajmunddal, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjével.